Megjelentőség teljesen, hogy export minőséggel van dolguk. Zoltán a zsivaj és a cigarettafüst hatására magához tért. Mintha hályok hullott volna le a szeméről. Világosan érzékelt mindent, s bár még összes sejtjében ott érezte Zinaid a halálát, szégyenkezve állapította meg, hogy a felejtés folyamata, úgy látszik, már megkezdődött. Elkapta Erzsen a pillantását, biccentett, és a vörös hajú lányra mosolygott. Meghívhatnánk egy pohárkára? A vörös hajú visszamosolygott rá. Persze, de meg kell várnom, amíg a főnök kimegy valamiért. Várjanak, hozok egy poharat. És még egy üveggel, szólt utána Zoltán. A lány eltűnt a pult mögött, ahol ugyanebben a pillanatban egy vaskos, busafejű fickó bukkant fel, s, mintha haragosan pillantott volna feléjük. 5 perc múlva a lány visszatért, kezében újabb üveggel és egy pohárral. Dilis a pasas, képzeljék, féltékeny rám, Zoltán újabb udvarias mosolyt erőltetett az arcára. Ha én lennék a helyében, én is féltékeny lennék. A lány nevetett, és pezsgőt töltött a poharába. Kérnek még valamit? Zoltán a lány szemébe nézett, s érezte, hogy a vöröses zöld macska szemek megbizsergetik a hátgerincét. Egy régi barátunkat keressük, Ligia Muratovát. Azt hallottuk, itt dolgozik. A lány megrázta a fejét. Csak dolgozott. Néhány hete lelépett. Megpattant. Még a főnök sem tud róla semmit. Különben igaza volt, innen csak megpattanni lehet. Ha lefut a tavaszi forgalom, én is megpattanok. Irány Moszkva. Azt mondják, csak úgy futkosnak az utcákon az öreg hapsik, akik fiatal csirkékre vadásznak, és nem sajnálják tőlük a pénzt. Maguk moszkvaiak, mint az a fickó, akivel utoljára látták Muratovát. A fehér szemű, a főnöktől hallottam, olyan volt a nézése, hogy rájött tőle a hasmenés. Azóta már bizonyára milliómos nőt csinált Ligiából. De most bocsássanak meg, mennem kell. Ha találkoznak Ligiával, üdvözlöm. Igyanak egy pohárral a fehér szemű egészségére is. Megérdemli. Moszkva. Március 4. A nagy bajuszú férfi meggyújtotta a szivarját, és elgondolkozva a füstfelhőbe merett. Minden oka megvan rá, hogy beindítsa a gépezetet. Itt vannak a bizonyítékok a kezében, és nem is akármilyenek. Csisztyakovot megölték, és a burját lánya magyar lovagjával. Be kéne azt a gyereket aranyozni, nem csak szép és kívánatos, hanem okos is. Jó Istenem, ha válja is ennyire okos lenne, vagy legalább csak fele ennyire. A tatárbajuszú külpolitikus most döbbent csak rá, hogy elérkezett a pillanat, amikortól hűlni kezd a lángolás közte és vája között. Enyhe riadtsággal forgatta ujjai között a szivarját, megpróbálta elképzelni, milyen lesz majd az élete a lány nélkül. Valaha azt hitte, ő lesz életében az utolsó nő, slámlám, a természet közbeszólt. Már nem kívánta annyira váját, most jött volna a nagy beszélgetések korszaka, amikor nyugodtan feküdhettek volna az ágyban egymás mellett. Vájával azonban nem lehetett beszélgetni. Annyi érzéke volt a politikához, vagy az elvontabb gondolkodáshoz, mint majomnak az atomfizikához. Megrázta a fejét, és igyekezett elhessegetni maga elől szeretője képét. Horkantott, felemelte a telefont, és a tábornok számát kérte. Petrenko belehuppant egy karosszékbe, és azonnal a szivarja után nyúlt. Megengedi? A tábornok sóhajtott. 5 perccel azelőtt, hogy a kövér külpolitikus bejött volna hozzá, már elképzelte magának ugyanezt a jelenetet. Kísérteties volt, ahogy a valóságban is megismétlődött. A külpolitikus nyögdécselt az élvezettől, szipákolt, karikákat fújt és hunyorgott, mintha a szemébe ment volna saját szivarfüstje. Nos tábornokom, a tábornok felvette asztaláról töltetlen pipáját, és védekezésképpen megforgatta az ujjai között. Kénytelen vagyok beismerni, hogy igaza volt. A nagy bajuszú felnevetett. Egyáltalán nem volt elégedett, vagy vidám a nevetése. Mit érzett, amikor Csisztyakovot megölték? Azt hiszem, félelmet. Most már hisz nekem, eddig is hittem, csak bizonyságra volt szükségem. Csisztyakov halála elég bizonyság. Kétség kívül az. Következtetés, a kefehajú tábornok behunyta a szemét, habozás nélkül le kell csapnunk. A nagy bajuszú biccentett. Egyetértünk, a kérdés csak az, hogy kire és hogyan. És mikor? Na igen, és mikor? A tábornok felemelte a pipáját, és a homlokához érintette a fejét. Figyeljen rám, Jakov Nikolajevics. Amikor először jött el hozzám, valami olyasmit mondott, hogy én nem kedvelem önt. Csak nem kedvelt meg azóta, érdeklődött mosolyogva a tatárbajuszú. Erről szó sincs. Bár, bizonyos értelemben kénytelen vagyok revideálni az álláspontomat. Hozzám adja a lányát feleségül. Csak egy fiam van, az is olyan kövér és tohonya, mint maga. Arról van szó, hogy szeretnék tiszta lappal indulni. A tatárbajuszú pontosan értette, mire céloz a tábornok. Kinyújtotta a kezét a katona felé. Egy mindenkiért mindenki egyért, így gondolja. A tábornok, Bárkisé patetikusnak tartotta mind a készfogást, mind a három testőri jelszót, beleejtette tenyerét a kövér párnás kezébe. Arra, hogy elástuk a csatabárdot. Kezet ráztak, aztán a tábornok a sarokban álló szekrényke felé intett. Az az igazság, hogy régi orosz szokás szerint itallal kellene megpecsételni a szövetségünket. A nagy bajuszú elhárítóan legyintett. Majd a végén, ne higgyünk előre a medvebőrére. Inkább kezdjük el, Vyacheslav Petrovics. Hallgatom, a tábornok megvonta a vállát. Öné vagyok testestől lelkestől. Amit kitervelt, bevált. Maga gyanúba keverte Csisztyakovot, ők megölték. Azt gondolom, nagyítóval sem találhatnánk ékesebb bizonyítékot arra nézve, hogy Csisztyakov nem a levegőbe beszélt. Az összeesküvés nem egy alkoholista elmeszüleménye, hanem a kegyetlen valóság. Ezek szerint keselyű is létezik. Minden bizonnyal, és az a célja, hogy megölje az elnököt. Hát, ha be akar kerülni a történelemkönyvbe, kétség kívül. Ha magát ölné meg, alig ha kerülne bele. A külpolitikus meghúzogatta a bajuszát. Remek oldalvágás volt, tábornokom. Ennek ellenére, alig ha nem igaza van. Tehát, el kell kapnunk keselyűt. Úgy van, el kell kapnunk. Ettől azonban elválaszt bennünket egy aprócska akadály. Fogalmunk sincs róla, hogy kicsoda. Hogy lehetne megtudni? A tábornok sóhajtott, és megvakarta a lábaszárát. Adva van a katonai elhárítás. Elvégre Csisztyakovot dolgozott. Meg kell gyúrni Jazovot, hogy nyissa ki számunkra ezt az ajtót. Aztán töviről hegyre átvizsgálunk mindent, kibelezzük a munkatársakat, bár nem a jereváni főposta postás kisasszonyai állnak velünk szemben, hanem átkozott profik, akiket saját átkozott titoktartásuk is kötelez. Az eredmény több mint kétséges. Ráadásul, ha nagy port verünk fel, keselyű visszavonul. És legközelebb akkor fog lecsapni, amikor nem számítunk rá. Csak tudnánk kicsoda a féreg, a tatárbajuszú elégedetten hátradőlt a székében. Én tudom, micsoda a tábornok előrehajolt és úgy is maradt, mintha becsípődött volna egy idegszál a gerincébe. Maga tudja, ki, tudom, ki vele, várjon egy pillanatra, el kell mesélnem valamit. A múltkoriban ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy ön áthelyeztette Erzsena Hocsirovnát. És, mielőtt átjött volna magához, tett egy utolsó kétségbe esett kísérletet. Méghozzá óriási szerencsénkre, leugrott a magyarjával Bakuba. A fenébe is miért? Szaglászni, szimatolni, és ki is szimatolt valamit. Ne feszítsen kínpadra, emlékszik. Sasa Iskin utolsó szavaival egy fehér szemű embert, a fehér szemű Monte Cristót vádolta azzal, hogy letaszította a felüljáróról. Na és, a fehér szemű embert látták Bakuban is, a tábornok megdermett. Mit beszél? Az eltűnt felszolgálónő, aki mellesleg az átvágott torkú áldozatnak volt a barátnője, a gyilkosságot megelőző órában egy fehér szemű, elegáns, feltehetően Moszkvából érkezett férfival merült izgalmas társalgásba. A tábornok megkocogtatta fogát a pipájával. Az ördögbe is. Kérdezem öntől, tábornokom, hogy ismernek-e maguk egy fehér szemű, mindenre kapható férfit? A tábornok elkomorodott. Van egy üres fél órája? Az ön számára, tábornokom, mindig. Itt akar maradni, vagy inkább sétál egyet? A kövér felemelkedett. Maguknál dolgozik még Anna Simkó. Nálunk. Bár ezzel a közléssel alig, ha nem szolgálati titkot szegek meg. Megszegne még egyet a kedvemért? Második emelet 403. Köszönöm, tábornokom. És még mindig olyan izé akkora? Akkora, mondta a tábornok. És most vált el. Dobja be magát. A harcsa bajuszú kitárta a karját. Tábornokom, sok szerencsét. Önnek is, Don Juan, a külpolitikus vigyorogva elnyomta a szivarját, és kikacsázott a folyosóra. Amikor fél óra múlva visszatért, a tábornok az asztalánál ült, és komoran maga elé merett. A külpolitikus egyetlen, tapasztalt pillantással felmérte a helyzetet. A tábornok felemelte a fejét. Széna vagy szalma, van esélyem, gratulálok, imád férjhez menni, én lennék az ötödik. Azt mondta, ilyen kövér disznó még úgy sem feküdt az ágyában. Szívesen kipróbálná. Persze, csak ha elveszem. Hát vegye el, ahhoz előbb meg kellene szabadulnom a feleségemtől, ő viszont nem akar válni. És önnél mi a helyzet? Könnyedén csevegett, pedig majd szétvetette a feszültség. A tábornok szerényen rámosolygott. Megtaláltam, a harcsa bajuszú érezte, hogy elönti a forróság. Szivart akart tenni a szájába, de annyira megzavarodott, hogy hosszú másodpercekig a nadrág zsebében kotorázott. Ki az? A tábornok savanyúan elmosolyodott. Egy halott ember. Halott? Hol halt meg? A tábornok felemelt egy papírt az asztalról. Szokásos, számítógépek által használt, lyukacsos szélű printer papír volt. A keresett személy, Jan Ilmet, született Tallinnban. Anyja Tüna Ilmet, apja néhai Anatoli Ivanovics Krasznov. Anyja nevét viseli ugyan, de a nemzetisége orosz. Különös ismertetőjegye, pigmenthiányos szembogár. Végzettsége, Tartui Mezőgazdasági Főiskola. Bevonulása után a hadsereg különleges egységeinek kötelékébe került, ejtőernyős és kommandó kiképzést kapott. 1980-ban Afganisztánba vezényelték. 1980. december 23-án, karácsony előtt egy nappal, bevetés közben, Kandahár tartományban eltűnt. 1. Azóta már ugyancsak elhunyt szemtanú holtan látta. Ez a tanú később a felkelők kezébe került, és csak a harcok befejeztével, fogolycsere útján szabadult. 1988. májusában autószerencsétlenség áldozata lett. A neve nem érdekes, hiszen meghalt. Persze, bólintott a bajuszos, hiszen meghalt. Ennyi, mondta a tábornok Kurtán, csak ennyi. Többre számított. Nem tudom, húzta el a száját Petrenko. Meg kell emésztenem a dolgot. A tábornok az asztalra könyökölt, és a bajuszos szemébe nézett. Figyeljen ide, barátom, kezdte vészjósló nyugalommal, amikor a számítógép kidobta az adatokat, felhívtam valakit. Egy régi barátomat, aki mindenkit ismert Afganisztánban, ő is úgy tudta, hogy ilmet halott. És még hozzátett valamit. Mit? Hogy adjunk hálát az Istennek, amiért az. Mert, ha él, és ő az ellenfelünk, minden esélyünk a nullával egyenlő. Az az ember maga az ördög. Legyőzhetetlen, egy rambó. Ha ki akarja nyírni az elnököt, hát ki is nyírja. Ezt az embert nem lehet megállítani, a nagy bajuszú eltűnődött. Szóval Észtországi, és meghalt. Ezek szerint ő a keselyű. Azt mondja, nem lehet megállítani. Én azért mégis megpróbálnám. Alig ha nem ismerek is valakit, aki megállítja. Figyeljen rám, Petrenko, mondta a tábornok, és idegesen megsimogatta őszkefe haját. Ez az ember itt a papíron halott. Szemtanúk igazolják. Ki tudna megállítani egy halottat? A külpolitikus elnyomta a szivarját, és a tábornokra mosolygott. Sokat sejtető és vészjósló volt a mosolya. Ki tudna megállítani egy halottat? Hát egy másik halott, tábornokom, Vajno, Észtország, március 10. A férfi egy fának dőlt, és lehúzta a kesztyűjét. Úgy gondolta, kellemesen kilihegi magát a meredek emelkedő után. A kutya csaholva eltűnt a kopárfa törzsek között, talán vaddisznó szagát érezte a havon. Nem messze tőle harkály kopogott, téli álomba dermedt kukacot keresve. A férfi szőke volt, magas, vöröses szálú szakál keretezte az arcát. Vállán vadászpuska himbálódzott. Leguggolt, belemarkolt a hóba, arcához emelte a kezét, és megdörzsölte a hóval a homlokát. A hó tiszta volt, makulátlanul fehér, hajnal felé hullott. A férfi a kutya után füttyentett. Várt néhány pillanatig, de sem a csaholást nem hallotta, sem a kutya nem bukkant fel a fatörzsek között. A férfi arra gondolt, megvárja a kutyát. Elvégre neki is joga van a futkározáshoz. Naphosszat a ház körül témfereg, ha pedig látogató jön errefelé az utóbbi időben egyre több, meg kell kötnie Jürit. Amióta kiszabta egy interfrontos gatyáját, a férfi féltette az állatot. Bár úgy tanította, hogy ne fogadjon el élelmet idegentől, tudta, ezer más módja is van annak, ha valaki ki akar nyírni egy kutyát. Újra a fának dőlt, és elgyönyörködött a kopár téli ágak furcsa vonalaiban. Mintha óriás szarvasok vágtattak volna odafent, és ágas bogas agancsaikból teremtette volna az Isten a fák koronáit. A reggeli napfény átszűrődött az ágak között, megtört a jéggömbös kéken, s a szivárvány színeire vomolva zuhant le a hóra. Távolból, nagyon távolból, mintha vonatzakatolás hallatszott volna. A férfi akkor rezzent csak fel, amikor jó 10 perccel múltával sem hallotta a kutya hugatását. Nyugtalanul a fák közé pillantott, hátára kapta a puskáját, és tölcsért csinált a kezéből. Jüri, csak a szorgalmas harkály hagyta abba a kopogtatást. A vonatzakatolás viszont felerősödött, mintha nem messze az erdészháztól húztak volna el a kocsik. Jüri, a kutya nem válaszolt. A férfi összerántotta a szemöldökét. Mióta nála van a kutya, még soha nem fordult elő, hogy ennyire elkóborolt volna. Főleg, hogy ő is itt van a közelében. Jüri fegyelmezett volt, és csak tavasszal tűnt el néha, akkor is csak éjszakánként, hogy reggel tépett füllel, de a boldogság eufóriájával leöntve kerüljön elő. Jüri, a férfi elhatározta, tovább megy felfelé, bár eredetileg meg akarta kerülni az emelkedőt. Azt gondolta, megnézi a szarvasoknak kitett élelmet, nem dézsmálta-e meg valaki. Az utóbbi időben gyakran előfordult, hogy órákkal azután, miután kirakta, szőrén szállán eltűnt a szarvasok szénája. Sóhajtott, és feljebb csúsztatta a puskát a hátán. A puska szívégig csúszott a bőrzekén, megnyugtató dallamot nyikorogva a fülébe. Még akkor is a szarvasok szénáján töprengett, amikor a fekete sísapkás férfi kilépett elé az útra. A sísapka lehúzott része eltakarta az arcát, csak egészen keskeny résen át csillogott felé a szeme. A szőke kísérletet tett, hogy lekapja a puskát a hátáról, de elkésett vele. Nézz hátra, testvér, oroszul szólt a parancs, s a szőke férfi engedelmesen hátra pillantott. Néhány lépésnyire tőle megtermett, kövér ember állt, kezében egy kis uzigéppisztollyal. Tedd fel a kezed, testvér, a sísapkás oda sétált hozzá, és megpiszkálta az oldalát fegyverecsövével. Vájnó vagy vájnó hejnaszte, a szőke biccentett. Leeresztheted a kezed, a szőke leeresztette. Dobd a fegyvered a hóra, a szőke ledobta. Tudta, csak egyetlen könnyelmű mozdulat, és a fickó az uzival a hátába ereszt egy sorozatot. Régóta keresünk, vájnó. A szőke felhúzta a szemöldökét. Biztos, hogy engem, nem ismersz meg. A szőkének ismerős volt a hang, de nem tudta megállapítani, kirejtőzik a sísapka, a pufajka és a vattás nadrág mögött. Lopva oldalt pillantott, a városi nadrágot, zakót és vastag, kötött sálat viselő férfi felé. A pasas kövér volt, túlságosan is kövér, ez azonban természetesen nem zárta ki, hogy mestere legyen a lövöldözésnek. Szeretnénk el játszadozni veled, vájnó, mondta a sísapkás, és érezhetően elmosolyodott a sapka alatt. Én és a barátom imádunk játszani, igaz Szergej? Da, mondta a másik, igaz. A szőke összehúzta a szemét. Óriási erővel koncentrált. Mint száraz szivacs szívta magába az ismeretlen hangját, felbontotta, elemezte, megpróbálta azonosítani. Sajnos, egyelőre nem ment. A sísapkás lehajolt, felemelte vájnó puskáját, és egy fa törzséhez támasztotta. Egyetlen nevet mondok, vájnó. Kandahár, emlékeztet ez valamire? A szőke férfi szíven ütötte a szó. Megtörölte izzadó homlokát, és szemét a másik szemébe fúrta. A kövér halkan kuncogott a háta mögött. Andres, a sísapkás megrázta a fejét. Nem találtál, vájnó. Szóval játszadozni szeretnénk. Egy kedves játékot, amit bizonyára jól ismersz. Úgy hívják, embervadászat. Vagy, a piros svájci sapkások nyúlvadászatnak is hívták. Benne vagy vájnó? A szőke nem válaszolt. Túl sok emlék tört fel benne egyszerre. Eddig is sejtette, egyszer majd utána nyúl a múltja, arra azonban nem számított, hogy ilyen körülmények között. A sísapkás szomorúan megcsóválta a fejét. Hallgatsz, vájnó? Hát persze, az észtek mind hallgatagok. Ki vagy, Andres? Árnyék a múltból, élő árnyék. Elfogadod a játékot, vájnó? Nem. Miért nem? Nem szoktam ismeretlenekkel játszani, helyes, szólalt meg váratlanul a kövér az uzival. Én magam is úgy gondolom, hogy nem volna helyén való a játszadozás. Állj a fához, a szőke felnézett az égre, a fákra, a derűsen sugárzó napra, aztán gyorsan a sísapkáshoz fordult. Rendben van, játszunk. Mit kapok? 2 perc előnyt. Kevés, most már csak 1,5 percet. Elég, a szőke biccentett. Fegyver, csak a késed, vájnó. A szőke abban bízott, hogy a kutya még legalább 5 percig nem kerül elő. A sísapkás lehajolt, és a hátára vette vájnó puskáját. 1/4 óra múlva leteszem a puskádat. Egy fa tövébe. Elviheted, ha még élsz. Ha eléred a vadászházat, megmenekültél. Ez korrekt játék, vájnó. A szőke megvonta a vállát. Mikor indulhatok? A sísapkás feltűrte pufajkája hujját és karórájára pillantott. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Most. Vájnó mellére szorította a kezét és lassú futással elindult a fák között. Biztos volt benne, hogy nem lőnek utána, és hogy 1,5 percig nem is követik. Ha egyszer egy tengerész gyalogos játszani akar, akkor maga számára is kötelezőnek ismeri el a játék szabályokat. Ismerte az erdőt, mint a tenyerét. Éppen azért nem is értette, miért akarnak játszani vele. Olyan terepen, ahol ő van előnyben. Le kellett volna puffantaniuk a fánál. Nem tudta, ki a sísapkás, de biztos volt benne, hogy ismeri. A kövéret viszont soha nem látta. Futott, vagy 200 métert, aztán besurrant a vastag törzsű fák közé. A nyers, hideg levegő szaggatta a tüdejét. Megállt, elővette a zsebkendőjét, és a szája elé kötötte. Csizmájába nyúlt, előhúzta a kését és óvatosan az övébe dugta. Aztán csak állt néhány pillanatig, s megpróbálta kitalálni, mit tegyen. Ahogy múltak a másodpercek, megerősödött benne az érzés, hogy alig ha nem tévúton járt akkor, amikor arra gondolt, hogy terepismerete jogán előnyt élvez velük szemben. Hát ha nekik van előnyük, hát ha 1000-szer jobban ismerik a környéket, mint ő. 3 megoldás között választhatott. Vagy elindul az erdészház felé, hogy megnyerje a versenyt, vagy ellenkező irányban felkapaszkodik a barlanghoz. A barlang végében a kövek mögé rejtette el a másik puskáját, a távcsövest, amelyet ha magához kaparinthatna, a szemük közé nevetne. Végül lemehet a folyóhoz is, és a befagyott vizet követve, kijuthat a tengerhez. Lehajolt, letette a fülét a hóra, de nem hallott semmit. Sem léptek nezét, sem a honnyikorgását. Felegyenesedett, és úgy döntött, megkísérli elérni a vadászházat. Ebben a pillanatban dördült el az első lövés. A golyó tenyérnyi darabot metszett ki a legközelebbi fa törzséből, a fakéreg morzsalékát a szemébe szórta. Félig vakon vágta magát a hóra, és kúszott be a vastag törzs mögé. El kellett ismernie, profikkal van dolga. Úgy mozognak a fák között, mint a kísértetek. Amikor kipislogta a fűrészport, felemelte a fejét és végigjártatta a szemét a környéken. Csak akkor dobta magát ismét a hóra, amikor az uzi golyója újra elfütyült a füle mellett. Weinhoven azt e szorult helyzete ellenére is elmosolyodott. Be akarják adni neki, hogy a kövér eredt a nyomába. Primitív csel, de gyakran beválik. Ha elhiszi, hogy a kövér van mögötte, és a gyorsaságával próbálja meglerázni, könnyen belefuthat a másikba, aki ezóta már elfoglalta helyét a vadászház felé vezető úton. Ezért is lőtt a gazember, hogy az uzi hangjáról a kövéret azonosíthassa. Vajnó biztos volt benne, hogy fegyvert cseréltek. A kövér a vadászház felé vezető utat figyeli, a másik itt van mögötte, s csak arra vár, hogy hibát kövessen el. Amikor a harmadik golyó is elfütyült a füle mellett, méghozzá kétségbeejtő közelségben, futni kezdett. Cikcakban száguldozott a fák között, minél nagyobb zajt ütve. Amikor aztán úgy érezte, hogy már az sem tévesztheti el a nyomát, a kisüket és vakis egyszerre, az orra előtt húzódó szakadék felé ugrott. Felemelt a horról egykor hat, emberderéknyi ölfát, és a mélybe hajította. Elégedetten hallotta, hogy a röntkompa, puffanó bakugrásokkal lefelé száguld. Vajnó nyögött és fájdalmasan felkiáltott. Aztán beugrott egy fa mögé. Pillanatokon belül fel kell bukkannia a férfinak a sísakkában. Méghozzá fegyverrel a kezében, az uzival. 20 percig állt, előbb csak dideregve, később már vacogó fogakkal a fához préselődve, amikor rájött, hogy azok ketten nem dőltek be a cselének. Eszük ágában sem volt követni. Nyöghetett, megjátszhatta a sebesültet, nem próbáltak meg leszámolni vele. Aztán arra is rájött, hogy minden előnyét elveszítette. Most már végképp nem tudja, hol mozognak. Lehet, hogy átengedték neki a kezdeményezést. Nem követik, hanem lapulnak és várnak, hogy puska végre kaphassák. Ekkor döntötte el véglegesen, hogy felmegy a barlanghoz. Megkeresi a puskáját, aztán felfegyverkezve visszatér az erdészházhoz. Elhatározta, amíg nem dőlt el a kigyőzle kérdés, nem töprend rajta, kik ezek a pasasok. A háború nem áll arcos bál, nem lehet úgy megélni, hogy ne szerezzen az ember egy kocsi derékra való ellenséget. Bár ő személy szerint igyekezett mindig tiszta maradni, lehetnek olyanok, akik úgy érzik, ő is számadással tartozik valamiért. 5 perc múlva felfedezte a két férfi lábnyomát. Egymás mellett mentek egyenesen a barlang felé. Később a puskáját is megtalálta egy fához támasztva. Megnézte a csövét, benne volt a golyó. Vajnó érezte, hogy nincs rendben valami a világgal. A nap elbújt az erdőből felemelkedő, nyírkos, ragadós pára mögött, a szépnek induló reggel nyúló sziszabba fulladt. Az ágak kérgéről fekete cseppek potyantak a nyakába, s, mintha, madarak sem lettek volna soha az erdőben. Vajnó sóhajtott, és vállára akasztotta a puskáját. Tudta, hogy a múlt hosszú csont keze nyúlt utána pedig mennyire remélte, hogy mindörökre megfeledkezhet róla. Hitte, hogy elfeledteti vele az erdő, a levelek szélhajtotta suttogása, a szarvasok esti árnyai, a vatkanok röfögése, s a madarak vidám csivitelése a lombok között. Amikor megpillantotta a tábortüzet a barlang előtt, kilépett a fák mögül a tisztásra. A sísapkás néhány vastag ágat dobott a tűzre, ügyet sem vetve a közeledő Vajnóra. A kövér arcát széles karimájú kalap takarta, csak széles, vörös ajka látszott ki a karima alól. Hol a kutyám? A sísapkás rádobta az utolsó fadarabot is a tűzre, aztán lassan Vajnóra emelte a szemét. Nem esett baja, valaki vigyáz rá, nem kockáztathattuk, hogy a torkunknak essen. Kicsoda maga, gyere, nézd meg, testvér. Lehúzta a kesztyűjét, serős, izmos ujjait a tűz fölé tartotta. A szőke a hóra hajította a puskáját. Előhúzta a kését a csizmájából, és ugrani akart. A sísapkás felemelkedett. Amikor guggolt, csak az ujjait melengedte, néhány másodperccel később pedig már kés csillogott a kezében. A kövér kalapos esküdni, mert volna rá, hogy közben nem is érintette a ruháját, vagy a zsebét. Vajnó mozdulatlanul állt. A sísapkából kilátszó fekete szemeket figyelte, nem az ismeretlen késének elnyújtott ellipsziseket író hegyét. Fél Vajnó, a szőke férfi nem válaszolt. Megvárta, míg a másik karnyújtásnyi távolságba ér, akkor támadott. A kövér, kalapos férfi nem is tudta szemmel követni, mi történik az orra előtt. A sísapkás és a szőke összecsapott, ruharecsegése, késpengék csattanása, elnyújtott kiáltás hallatszott. Megdöbbenve látta, hogy a sísapkás felemelkedik a levegőbe, és hangos kiáltással belezuhan a tűzbe. Nagy testétől szokatlanul gyors mozdulattal a tűz mellett termett, és kibányázta a sísapkást az égő hasábok közül. A férfi lihegett, és félig leszakadt pufajka ujjára nézett. Elbaltázta, vájnó, a szőke férfi felvette a puskáját, kikotorta zsebéből egy patront, és feldobta a levegőbe. A kövér megbabonázva figyelte a piros patron röptét, landolását a hófehér havon. A sisakkás biccentett, az Uzihoz lépett, és felemelte a hóról. Nem szólt egyetlen szót sem, csak tartotta a fegyvert vízszintesen, hogy a csöve egyenesen vájnó mellére nézett. A szőke úgy tett, mintha észre sem venné. Felemelte a hóról az üres patront, a sisakkásra pillantott, és széles, teátrális mozdulattal felhajította a levegőbe. A sisakkás akkor lőtt, amikor a patron túljutott a holtponton, és elkezdett lefelé zuhanni. Kétszer egymás után ugatott fel a fegyvere, a második dörrenésre a piros patron megperdült, és a jó 10 lépésnyire lévő bokrok közé zuhant. A szőke érte ment, megnézte és felmutatta. A sisakkás biccentett, s amikor Vajnó feléje dobta a patront, ügyesen elkapta. Vajnó felemelte a fegyverét, de a másik leintette. Az Uzival, a kövér vitte oda Vajnónak a fegyvert. Amikor a sisakkás feldobta a patront a levegőbe, végtelennek tűnő 10 másodpercekig nem moccant a szőke keze. Aztán a kövér szeme követni sem tudta mozdulatának gyorsaságát. A lövés után a patron megperdült, buskázott néhányat, és eltűnt a fák között. Vajnó végre megnézte a fegyvert. Éppen csak rápillantott, aztán ledobta a hóra, a kövér lába mellé. Kihúzta kését a csizmaszárából, ellenőrizte, nem csorgult-e ki a pengéje, majd visszadugta a helyére. Amikor elindult lefelé a lejtőn, már halkan fütyörészett. Vajnó! Lassan fordult meg, látszott rajta, azon sem lepődne meg, ha ismét az Uzival találná magát szemben. Engedjék el a kutyámat. Magától is hazatalál. Vajnó, a szőke férfi moccanatlanul állt, hideg kék szeme a sisakkára merett. Nem akarod tudni, ki vagyok? Nem. Miért nem? Nincs semmi közöm magukhoz. A múltat nem lehet kitörölni az emlékezetből, Vajnó. Én kitöröltem, csak azt hiszed. A szőke megvonta a vállát, mint, akit nem érdekel a másik véleménye, és ismét lépett néhányat lefelé. A sisakkás felállt, csípőre tette a kezét. Figyeljen, Vajnó, amikor el kellett döntenie a fák között, hogy melyik megoldást választja, túl sok átétovázott. Pedig hazai terepen mozog. A késsel még jól dolgozik, de, ami a lövését illeti. A szőke érezte, hogy megemelkedik az adrenalin szintje. Egy erdésztől ez is szép teljesítmény. Attól igen, de maga nem erdész, hanem Vajnó Heinaste. Erdész vagyok. Vajnó Heinaste nincs többé. Csak Vajnós úr, én Vajnó Heinastét keresem. Jöjjön vissza, Vajnó. Tulgezia, a szőke megtorpant. Kicsoda maga, jöjjön ide és nézze meg. A szőke nem törődve vele, hogy a kövér kezében ismét ott az Uzi, átugrott a tűzön, és a másik elé állt. Aztán lassan, nyugodt mozdulattal lehúzta a fejéről a sisakkát. A kefehajú, ősz férfi felnevetett. Gúnyos ráncok futottak szét a szája mentén, a szőke úgy érezte, nincs igazi jó kedve a nevetésében. Uramisten, Kozlov ezredes, Kozlov tábornok, helyesbített a kefehajú. Van valami kívánság a Heinaste százados? A szőke biccentett. Eresszék el a kutyámat, aztán megfordult és elindult az erdészház felé. Estére feltámadt a szél. Süvítve hordta a havat az erdészház környékén. A fák között szarvasok ólálkodtak, s a szénára vártak, amit Vajnó délutánonként szokott kirakni. Amikor a vaskályha már kellő meleget adott, a kövér levette a kalapját, és kibújt a kabátjából is. A szőke most ismerte csak fel a népszerű külpolitikust. Nem különösképpen kedvelte, mint ahogy az általa korábban képviselt politikát sem. A kövér, tohonya férfinak is volt bizonyos szerepe abban, hogy úgy alakult az élete, ahogy alakult. Bár esze ágában sem volt a televízió külpolitikusainak a nyakába varni az elmúlt évtizedeket. Kozlov tábornok elhúzta a függönyt, és érdeklődve figyelte a szarvasokat. Szelídek, a szőke megvonta a vállát. Ahogy vesszük, magától biztos megijednének. Nem szeretik az idegeneket. Akárcsak az itteni emberek, igaz? Vajnó meggyújtott, együtött kopott, törött cilinderű viharlámpát, és az asztal fölött lógó drótra akasztotta. Jó estét, mondták a jövevények, s szótlanul nézték, ahogy a szőke férfi kinyitja az ajtót, s dacolva a beáradó hideggel, kihajít valamit a hóra. A tábornok mosolygott. Áldozat! A szőke az ablakhoz lépett, közvetlenül a kövér külpolitikus mellé, és agódva nézte a széllökések nyomán a fák között keresztül kasulvágtató hóboszorkányokat. Még a nagyapámtól láttam. Azt mondta, régi észszokás. Valaha volt egy viharistenünk, aki ha megharagudott, felkapta a házakat, havat szórt az utakra, eltorlaszolta az ösvényeket. Ilyenkor egy kis áldozattal kellett megengesztelni. Öreg apám szerint pár falat száraz kenyér is megteszi. Viharisten nem válogatós, a külpolitikus gúnyosan mosolyogva mérte végig a férfit. Maga párttag volt Heinaste, igaz? Igaz. Mégis hisz a babonákban. A szőke elkomorodott. Vékonyra zárta a száját, mint a zsilletpenge. Továbbra is a szarvasokat nézte, mintha azt latolgatná magában, hogy vigyene neki élelmet, vagy sem. Elhordja a szél a szénát, mondta, végül. Hol marad Jüri? Parancsot adtam, hogy csak akkor engedjék el, ha normális az idő. Nyilván nem merik a szél miatt. Azt hiszik, ha elengedik, megfagy. Jüri, ezt ők nem tudhatják. Csak parancsot teljesítenek. A szőke gúnyosan nézett rá. Ön is parancsot teljesít, tábornok? A kefehajú biccentett. Én is. Most ugyan kiét. Bármennyire is furcsának tűnhet Vájnó, a lelki ismeretemét. A szőke csodálkozva felkapta a fejét. Nocsak, ezek szerint mégiscsak történik Moszkvában valami. A külpolitikus elképedve bámult rá. Nincs televíziója, nincs rádiója, csak az időjárás jelentést hallgatom. A szarvasok miatt, a harcsabajuszú hitetlenkedve csóválta meg a fejét. Hogy lehet így élni, a szőke, ha lehet, még szorosabbra zárta a száját. Csak így lehet, elvtárs, ne akarja bemesélni nekem, hogy magát csak a szarvasok érdeklik. A szőke mosolygott. Igazából ők sem, az őzeket jobban kedvelem. A fenébe is, magának mellszobrot állítottak Kabulban. Remélem, azóta már ledöntötték, vagy telibe találta egy rakéta, azért jöttek, hogy ezt elmondják. A tábornok kinyújtotta a lábát, és megsimogatta kefehaját. Szükségünk lenne magára, Vájnó, azaz, Heinaste százados. A szőke rávillantotta hideg, kék szemét. Mondtam már, hogy Heinaste százados nincs többé. Csak Vájnós úr, az erdész. A tábornok, mintha meg sem hallotta volna Heinaste látszólag nyugodt, de elfojtott indulattól fűtött szavait. Elmesélhetek egy történetet, Vájnó? Csak mesélje. Kérnek egy teát? Tudja mit, ígyunk inkább egy vodkát. Vagy maga csak tejet iszik? Van egy üvegborom, mondta Vájnó, magyar. Érdekes, kapta fel a fejét a külpolitikus, aki mindeddig a szarvasokat figyelte abban a történetben, amit a tábornok el akar mesélni magának, szerepel egy magyar is. Valóban, úgy tudom, a magyarok a maguk rokonai. Azt mondják, az a helyzet, Vájnó, hogy bajban vagyunk. Igazán, igazán, én, a barátom, és a külpolitikusra mutatott, sokan mások, oroszok, és maguk észtek is. Ne higgye, hogy ócska propaganda szöveget próbálok eladni magának. Abból már nekem is elegem van. Minden esetre új Csernobil fenyeget bennünket. A szőke szeme megvillant, de nem szólt semmit. Szándékosan mondtam Csernobilt, bár mondhattam volna mást is. Azt akartam érzékeltetni vele, hogy vannak bizonyos események, amelyek hatása kiszámíthatatlan. Nem áll meg ország határoknál, köztársasági határoknál. Akár az atomfelhő, átszáll a határőrök feje felett. A szőke gúnyosan mosolygott. Akkor miért nem mozgósítja a kommandóit? Vagy nincs ki ellen mozgósítani? A hülyeség ellen nem lehet, a könyvek ellen sem lehet? Akkor meg miféle kommandó a magáé, Kozlov? Nem akarom meggyőzni, Vájnó, de utálom a kiégett embereket. Most a külpolitikus vette át a szót. Tudja, mekkora változások történnek ebben az országban? Mondják, legutoljára például nem hoztak szappant. Már az sincs, a kövér nyelt egy nagyot. Ez a régi rendszer bűne, Sztáliné. Na persze, még szerencse, hogy volt. Ha nem lett volna, kinek a nyakába varnák? De őszintén szólva, engem ez nem is érdekel. Ha nem lesz szappan, majd hóban mosakszom. Nyáron megfőzök magamnak gyökérből. Lehetne magával komolyan beszélni, Vájnó? Nem hiszem. Ha egyszer igazából komolyra fordítanánk a szót, összeverekednénk. Annak meg nem lenne semmi értelme. A tábornok megcsóválta a fejét. Maga egyszer esküdtett, Vájnó. Persze, csak hogy az az ország szegte meg először az esküjét, amelyiknek a fia voltam. Sorsomra hagyott, mint egy üres vodkás üveget. Maga jól tudja, tábornok, hogy akkor Kandahárnál le, hiszen nincs már semmi értelme. Nem kérdem meg, hogyan számolt el a lelki ismeretével. Katona vagyok, Vájnó. 4 hónapig ültem abban a rohadt föld alatti veremben, és vártam, hogy maguk kihozzanak. Maguk meg ott tárgyalgattak a fejünk felett, néha még a szavukat is hallottam, aztán egyszer odajött Konovalenko. Emlékszik még rá, emlékszem, biccentett rossz kedvűen a tábornok. Most mi a beosztása, a tábornok havozott. Segítséget kérve a nagy bajuszúra nézett, az azonban elfordította a fejét. Tábornok, így is gondoltam. Akkor mégiscsak elmesélem, amit elkezdtem. Azon az éjszakán, amikor Jan Ilmet elment, csak az mentett meg a haláltól, hogy szőke vagyok. Volt közöttük egy ember, aki azt mondta, hogy az ilyen szőkék nem oroszok. 9-nek megkímélték az életét. A többieket a helyszíne nagyon lőtték. Minket felpakoltak, és elvittek valahová, gödröt ásadtak velünk, és oda zártak. Telebenzines hordót gurítottak a gödör fölé, és azt mondták, ha a hordó megmoccan, beleeresztenek egy golyót. Hát én 4 hónapot töltöttem ebben a gödörben, tábornok. Aztán egyszer csak felhúztak a napvilágra, megmosakodhattam, enni adtak, bevittek egy sátorba. Ott találkoztam Konovalenkóval. Mi küldtük oda, biccentett a tábornok. Konovalenkó rám nézett és megkérdezte, hányan vagyunk még a gödrökben. Mondtam, 9. Megkérdezte, kik? Mondtam, Hocsepp, Kúsik, Mannik, Must és a többiek. Megkérdezte, mindannyian néztek vagyunk-e, és hogy miért nincsenek köztünk oroszok. Mondtam, hogy agyonlőtték őket. Erre tudja, mit mondott Konovalenkó, hogy mi, átkozott, rohadt, és csirkefogók elárultuk a bajtársainkat, feladtuk őket, és hogy mi magunk is gyilkossá lettünk. Aztán sarkon fordult, és ott hagyott. Másnap ismét kikotortak az árokból, és a főmudzsahet közölte, valamennyiünket kivégeznek, mert Konovalenkó megszakította a tárgyalásokat. Valami átjáró aknátalanítása volt a tárgyalások tétje, de ön ezt alig, ha nem jobban tudja nálam. Azt mondta a mudzsahed, hogy Konovalenkó 3 napi fegyverszünetet ígért, de ők nem bíznak benne. Azon az éjszakán szerencsére elszabadult a pokol. Megjelentek a gépeink, és bombázni kezdték a tábort. Mi 9 ott gubbasztottunk a gödrökben, körülöttünk robbantak a bombák, tűz pusztította a sátrakat, fejünk felett pedig ott remegett a teli benzines hordó. Egyszerre csak meghallottam az első hordó robbanását. Tudtam, hogy vagy Kúsik, vagy Must. Behunytam a szemem, nem akartam gondolni semmire. Aztán már nem is tudtam. Amikor magamhoz tértem, hullák között feküdtem a holdfényes fensíkon, éppen akkor jöttek elő a sakálok, hogy megkóstoljanak bennünket. Felálltam, felvettem egy eldobott fegyvert, és elindultam előre. Maga azt mondja, hogy Konovalenkó tábornok, és azt mondja, hogy változások történtek ebben az országban. Hogy egyeztetik össze a kettőt, Kozlov, a birodalom elhagyott engem. Én is elhagytam őt, és soha többé nem akarok visszatérni hozzá. Néhány másodpercig csendülte meg a szobát. Végül a nagy bajuszú megköszörülte a torkát. A háború véget ért, Vajno. Véget ért, nem hiszem. A háború csak akkor ér véget, ha már mindenki meghalt, aki részt vett benne. A háború folytatódik. Mi éppen azt akarjuk, hogy soha többé ne legyen háború. Eddig is azt akartuk. Meg kell értenie valamit, Vajno. Most egy új birodalom születik, vagy próbál megszületni a régi romjain. Vérből, piszokból, a múlt rongyaiból. Persze vannak, akik megpróbálják megakadályozni, hogy megszülessék. A szőke gúnyosan elmosolyodott. Ez a szöveg lehet, hogy nagyon hatásos a televízióban, de jöjjön, nézzen ki az ablakon. Itt Észtországban vagyunk, egy erdő közepén. Kinek mondja, hogy mennyire fontos a maga birodalma? A szarvasoknak. A szarvasok akkor is nyugodtan legelnek, ha holnap leszállnak az ufók, és ők veszik át a hatalmat. De mi nem vagyunk szarvasok, Vajno. A szőke türelmetlenül legyintett. Jó, nem akarok vitatkozni régi dolgokon. Mit óhajtanak tőlem? Ekkor a tábornok beszélni kezdett. Elmondta a 3 gyilkosságot, a belőlük leszűrhető következtetéseket, s amikor ahhoz a ponthoz ért, hogy meg kellett volna mondani, aki a keselyű, azaz a fehér szemű ember, megtorpant. Vajno felemelte a fejét. Kire gyanakszanak? Senkire. Nem gyanakszunk senkire. Biztosak vagyunk a dolgunkban. Ki a keselyű? A tábornok szinte gonosz lassúsággal mondta ki a nevet. Janilmet. A szőke a levegőbe merett. Alig észrevehető remegés futott végig a testén. Az ablakhoz ment, és a függönybe kapaszkodott. Biztosak benne? Igen. Hiszen Jan meghalt. Sokáig én is azt hittem. Hát ha egy másik fehér szemű ember? Ezt maga sem hiheti, Vajno. Janilmet az, a maga ellensége. A szőke megvonta a vállát. Nekem már nincsenek ellenségeim. Legfeljebb a tél, ha nem tudok enni adni a szarvasoknak. Mi közöm Janilmethez, és a régi emlékek, elfelejtettem őket. A tábornok sóhajtott, és felemelkedett. Hát akkor valóban nincs miről beszélnünk. Úgy látszik, eljött a pillanat, amikor mi oroszok, és maguk észtek, soha többé nem fogjuk megérteni egymást. Vajno szomorúan megcsóválta a fejét. Ennek semmi köze ahhoz, hogy ki az orosz, és ki az észt, tábornok. Engem a maga birodalma eltaszított magától, és én akkor elhatároztam, amíg élek, a kis ujjamat sem mozdítom ezért a birodalomért. Nem, nem lettem ellenforradalmár. Tudom, maguk imádják ezt a szót. Csak éppen torkig vagyok mindennel. Láttam Kandahárnál a halott.